Negyedik fejezet. Bragannak eddig ez volt élete legrémítőbb pillanata. Azért lett pap, hogy elmeneküljön a háborúskodással és erőszakkal terhes, asszállyal és éhezéssel sújtott életből. És most, bár még 20 éves sem volt, a halála pillanata egyre közeledett. A 35 papból több mint 20-an mostanra már elmenekültek a hátsó kapun, a birka legelők és a mögötte húzódó erdő felé vették az irányt. Bragan megpillantotta Anager testvért, aki egy vászonzsákkal a vállán lépett ki a főépületből. A férfi némán állt, amíg a szakács oda nem ért hozzá. Gyere velünk, Bragan! Nincs értelme megöletni magad! A pap szívesen engedett volna a kérésnek, és több lépést tett is a legelő felé, de azután visszapillantott a kapuvájáróban álló Csetelén apátra. Nem tehetem, mondta végül. Ég veled, Anager. A másik pap hallgatott, megigazította vállán a zsákot, és futni kezdett a legelő felé. Bragan nézte, hogy lefelé szalad a lejtőn. Ebben a pillanatban béke öntötte el a fiatal akolitust. Nagy levegőt vett, és lassan odasétált, ahol az apát várakozott. Csetelén megfordult, amikor Bragan odaért. Elmosolyodott és megpaskolta a pap karját.
Álmomban egy gyertyát láttam, Bragan, amely dacolta rárontó feketeséggel. Mi leszünk a gyertya?
A tömeg egyre közelebb ért, és a fiatal szerzetes megpillantotta a magas és sovány Pék Antolt, aki fekete haját bronzpánttal fogta hátra. A férfi tágra nyílt szeme dühötten düllett ki üregéből. Mellette törtetett az a bíró, aki földre küldte Bragant, és akit aztán lámpás testvér állított meg. A pap vetett egy pillantást lámpásra, aki néma csendben rezzenéstelen arccal állt a kapuban.
Hozzátok elő a bűnös Rabalint!
Ordított most oda nekik Rashiv Kalikán tanácsos.
Mert ha nem, számolhattok a következményekkel!
Csetelin lépett egyet a kavargó tömeg felé.
Nem tudom, miről beszélsz, szólalt meg. Itt nincsenek bűnösök. Rabalin nincs ezek között a falak között.
Hazudsz, bödült el Antol.
Én sohasem hazudok,
felelte az apát.
A fiú nincs itt. Mivel látom, hogy köztetek vannak az őrség katonái is, ők minden további nélkül átkutathatják az épületeket.
Nincs szükségünk az engedélyedre, áruló,
rikoltotta a bíró, mire a tömeg meglódult. Csetelin felemelte vézna karját.
Testvéreim, miért akartok ártani nekünk? Fivéreim közül senki sem hozott még soha bajt rátok. Azért élünk, hogy szolgáljunk.
Ez való az árulóknak,
ordított fel Antol, és hirtelen előre lendült. A napfény megcsillant a kezében tartott hosszú kés pengéjén. Csetelin a pék felé fordult, Bragan pedig azt vette észre, hogy lámpás testvér elé ugrik. Az apát hátra tántorodott, és a fiatal pap vért látott a kés pengén. A tömegben egy asszony elordította magát.
Ost ki a belét!
Bragan felismerte a hangot. Mária volt az Antol felesége. Az ifjú akolitus elkapta Csetelint, nehogy az elzuhant. Az apátot a jobb csípője felett találta el a szúrás, és a vér már is átáztatta kék köntösét. Antol ismét megpróbálta belemártani a kését, de lámpás testvér elkapta a karját, és vadul megcsavarta. A pék felsikoltott, és elejtette a pengét. Lámpás jobb kezével elkapta, mielőtt még földet ért volna, majd megpördítette Antolt, aki így a tömeggel nézett szembe. Majd lámpás testvér nyers és erős hangon beszélni kezdett.
Azért jöttetek ide, hogy halált lássatok, ti féreg rágta mocskok, és meg is kapjátok a halált.
A szerzetes Marjára pillantott, az őszülő rövidhajú pufok arcú némberre.
Azt akartad, hogy beleket ontsanak ki, te boszorkány? Itt van hát, amit kértél?
Antol háttal állt Bragannek, így nem látta azt a rettenetes pillanatot, amikor a kés lecsapott. De hallotta Antol sikolyát, és látta, hogy valami kitüremkedik a nyomrából, és a földre pottyan. A kibelezett emberből feltörő sikoltás alig hasonlított emberi hangra, és Brygent a lelke legmélyéig megtermesztette. Azután lámpás testvér hátra rántotta a férfi fejét, és a késsel átmetszette a torkát. A pengére vér fröccsent.
Ne!
Rikoltotta Marja, és oda tántorgott, ahol férje hevert. Lámpás testvér tudomást sem vett róla, és megindult a tömeg felé.
Elég örömet jelentett ez a számotokra, vagy többet is akartok? Akkor gyertek, gerinctelen férgek, és halljatok!
A tömeg hátrálni kezdett, kivéve az őrség két fekete ruhás katonáját, akik előrántották szabjáikat és rárontottak. Lámpás lépett egyet feléjük, és elhajolt a szívének irányzott első döfés elől. A támadó tántorogva tett hátrafelé néhány lépést, és Brygen ekkor látta meg, hogy Antól kése áll ki a torgából. Közben pedig Lámpásnak valahogy sikerült megkaparintani a haldokló katona szabjáját, ezzel hárította a másik harcos szúrását, majd a férfi mellkasába döfte a pengét. A katona felordított, és átralépett, a szabja könnyedén csusszant elő a sebből. Lámpás lépett egyet visszafelé, és hátat fordított a tömegnek. Brygen azt gondolta, hogy vissza akar térni Csetteli napáthoz, de a férfi váratlanul sarkon pördült, és szabjája sűvít veszelt a levegőt. A penge a nyakán találta el a katonát, és átszelte a bőrt, az inakat és a csontot. A fiatalember feje elrepült, de a teste néhány másodpercig még állt. Brygen látta, hogy a jobb lába rángatózik, majd a fejetlen tetem összerogyott. A tömeg síri csendben állt. Lámpás immár mindkét kezében szabját tartva sétált végig a férfiak és asszonyok sorfal előtt.
Nos!
Kiáltotta.
Nincsen köztetek több harcos? Mi a helyzet veled, bíró? Készen állsz a halálra? Összevartam a sebed. Hadd ejtsek rajtad most egy másikat. Gyere hát! Hidd el, megkönnyítem a dolgod.
És ezzel mindkét szabját a földbe szúrta.
Mindnyájunkat nem tudsz megölni,
ordított oda a bíró.
Gyerünk, emberek, kapjuk el!
A férfi elővöltötte magát, és rohamra lendült. Lámpás elé lépett, baljával elkapta a bíró kés tartó csuklóját, és csavart rajta egyet. A férfi felmordult a fájdalomtól, és elejtette a fegyvert. Lámpás még a levegőből visszarúgta a fegyvert, bal kezével elkapta, és a bíró jobb szemgödrébe döfte. Amikor a férfi a földre zuhant, a pap hátra lépett, és kihúzta a földből a két szabját.
Ez az ember idióta volt, de az előbb igazat mondott. Valószínűleg nem tudlak megölni minnyájatokat, feltehetőleg csak 10 vagy 12. Akartok sorsot húzni, parasztok? Vagy egyszerre mindannyian megrohantok, és majd később nézitek meg a tetemeket?
Senki sem moccant.
Mi a helyzet veled?
Kérdezte Lámpás, és egyik szabjájával rámutatott a közelben áldogáló szélesvállú ifjúra.
Legközelebb a te beleidet oncsam ki? Na, szólaljatok már meg, férgek!
Lámpás hirtelen a férfi elé lépett, mire a fickó felkiáltott félelmében, és hátra szuszakolta magát a tömegben.
És mi van veled, tanácsos?
Tombolt tovább a pap, és megindult Rashiv Kalikán felé.
Készen állsz meghalni szeretett városod lakóiért? Vagy úgy véled, elég volt ennyi mulatság mára?
Lámpás odasétált a halára vált Rashivhoz, aki sűrűn pislogott az erős napsütésben. A tömeg elhátrált a remegő politikustól.
Elég volt a vérontásból,
suttogta a tanácsos, amikor a vérmocskos szabja megérintette a mellét.
Hangosabban! Szánalmas nyájad nem hallja, hogy mit mondasz!
Ne ölj meg, Skilgannon!
Könyörgött Rashiv.
Úgy! Szóval ismersz? Nem, mintha számítana. Beszélj a nyájadhoz, Rashiv Kalikán, amíg még van nyelved. Tudod, mit mondj?
Elég a vérontásból!
Ordította a tanácsos.
Kérlek benneteket, barátaim, térjetek vissza otthonaitokba! Menjünk haza! Nem akartam, hogy bárkinek is baja essék ma. Antolnak nem kellett volna megtámadnia az apátot. Az életével fizetett a hibájáért. Legyünk civilizáltak, és ne lépjük át a szakadék peremét.
Bölcs szavak,
bólintott Skilganon. A tömeg ennek dacára mozdulatlanul állt, mire a kardmester jégkék tekintette a legközelebbi férfi szemébe fúrodott, aki erre hátrálni kezdett. Mások is követték a példáját, és a csőcselék hamarosan szétoszlott. Rashiv is indult volna hazafelé, de Skilganon szabjájával megveregette a politikus vállát. Ne menj még, tanácsos! És te se, kapitány! Tette hozzá, amikor Seregász is távozott volna. Mióta tudjátok? Csak néhány napja generális, felelte az őrség tisztje habozás nélkül. Akkor vettem észre a tetoválásod, amikor lecsaptad a bírót. És üzenetet küldtél keletre? Természetesen, hiszen 3000 rak van kitűzve a fejedre. Így már érthető, viccentett Skilganon, és tekintete visszatért Rashivhoz. Holnap már nem leszek itt, tudatta a tanácsossal. De miután elmentem, azután is tudni fogom, hogy mi történik itt. Ha bármi baja esik a testvéreimnek, visszajövök. És a régi módi szerint öllek meg, a násániak módján. Egyszerre csak egy darabkád enyészik el a semmiben. Ezzel Skilganon hátat fordított a két férfinak, és odasétált, ahol Brygen térdelt, átölelve a földön fekvő Csetelint. Ebben a pillanatban Marja felpattant a férje holteste mellől. – Mocskos korcs! – rikoltotta, és megrohanta az egykori hadvezért. A férfi megpördült a sarkán, elhajolt a nő ütés elől, aki elvesztette az egyensúlyát, és arccal előre a kövezetre zuhant. – Az égre mondom, sosem kedveltem ezt a némbert! – dünnyögte Skilganon. Féltérdre ereszkedett, és megvizsgálta a Csetelin oldalán ejtett sebet. Antól késő a csípő felett hasította fel a bört, de nem hatolt mélyre. Összevarom a sebet. Nem, fiam. Nem érhetsz hozzám. Érzem a belőled áradó gyűlöletet és haragot, ami égeti a lelkem. Brygen és Nashlin felvisznek a szobába, és ott ellátnak. Egy-egy kis időt, és keres fel te is. Van nálam valami a számodra. Brygen és Nashlin talpra segítették az apátot. A vén pap a tetemekre nézett, és megcsóválta a fejét. Skilganon pedig észrevette a szemébe gyűlő könnyeket. A kardmester némán állt, amíg a két pap keresztül támogatta Csetelint az udvaron, és beléptek a szemközti épületbe. Vértől ragacsos kezét beletörölte a köntösébe, majd a kapunyílás alatti egyik kőfülkéhez lépett, és ott leült. Marja hamarosan mocorogni kezdett, és térdre küzdötte magát. Skilganon még csak pillantásra sem méltatta. Az asszony körülnézett, megpillantotta a halott férjét, és szánalmasan zokogni kezdett. Marja odabotorkált a tetemhez, és letérdelt mellé. Bár fájdalma őszinte volt, nem ébresztett szánakozást Skilganonban. A nő is csak olyan ember volt, aki nem számol a következményekkel. Marja kiontott beleket akart látni, hát megkapta, amit kért. Négy újabb lélek kezdte meg hosszú, sötét útját. Két évnyi elnyomott dű szabadult el, alig néhány rettentő szívdobbanás alatt. Lámpás testvér magára vállalt egy szerepet, amit elszántan igyekezett eljátszani. Gondolatai között megjelent apja arca, úgy, ahogy mindig látta, a bronz sisakkal övezett széles arc, fölötte a sisak gerincén keresztbe futó, a napfényben csillogó fehér lószőrforgó.
Azok vagyunk, akik vagyunk, fiam.
Skilganon sohasem feledte el ezeket a szavakat, bár apja Dekádó nem viselte a zsoldosok páncélzatát, amikor ezt mondta neki. Egyik ritka otthoni látogatása során került sor erre, amikor éppen lábadozott, és comb sebét, meg törött csuklóját kezeltette. Skilganont éppen akkor küldték haza az iskolából, mert összeverekedett két fiúval, és mindkettőt eszméletlenre verte.
A vér nem válik vízzé a családunkban, Oleg. Harcosok vagyunk.
Apja jót kuncogott.
Az emberek olyanok, akár a kutyák, fiam. Vannak az apró, pufok kis jószágok, amiket mindenki szeret ölelgetni. Na és vannak a magas, karcsú állatok, amiket versenyeztetnek és fogadnak rájuk. Aztán ott van az a sokféle házőrző kutya, amelyik csóválja a farkát. És létezik a farkas. Ennek az erős állatnak izmos az állkapcsa, és félelmetessé válik, ha felingerlik. Azok vagyunk, akik vagyunk, fiam. És mi farkasok vagyunk. Márpedig az összes farokcsóváló állatka jobban teszi, ha vigyáz, amikor mi a közelbe járunk.
És két hónappal később az apja halott volt. Dekádó csapdába esett egy dombgerincen két pantiai hadosztály között, és a lejtő megindította utolsó rohamát. A néhány túlélő beszámolt elképesztő bátorságáról, és hogy kis hián elérte a pantiai királyt. Amikor a sereg fő ereje megérkezett a csatatérre, csak karóba húzott tetemeket találtak, egy holttest kivételével. Dekádó még a lova nyergében ült, amelyet egy fához pányvesztak ki. A felmentő sereg tagjai először azt hitték, hogy életben van, de amikor közelebb értek hozzá, látták, hogy testét a nyerekhez szíjazták, és hátát három farúd tartotta egyenesen. Kardja tokjában pihent, és összes gyűrűje megvolt. Egyik ökölbe szorított kezében egy kis aranypénzt találtak, rajta a pantiai címerrel. Skilgannonnak egy lovas vitt el az érmét.
Ez a révésznek járó fizetség, tudatta a fiúval. A pantiaiak így gondoskodnak róla, hogy biztosan átjusson a sötét vizen.
Skilgannon rettenetesen megrémült.
Na de, hát most mi lesz vele? Hiszen elvettétek tőle az érmét. Ne aggódj, kölyök. Egy másik érmével temettük el. A miénkkel. Az is arany, és a révész éppen úgy elfogadja majd. Azt szerettem volna, hogy ez a tiéd legyen. A pantiaiak nagy megtiszteltetéssel tekintettek rá, és ez a pénz megbecsülésük jele.
Azok vagyunk, akik vagyunk, fiam. És mi? Farkasok vagyunk.
Elátkozott Skilgannon, volt, aki volt, és aki mindig is az lesz. Mozgást hallott a háta mögül, és amikor megfordult, látta, hogy az elmenekült papok térnek vissza, és leszegett fejjel lépnek be a főépületbe. Arra gondolt, hogy milyen értelmetlen ez az egész. Nagyon valószínűnek tartotta, hogy egyedül csak Csetelin hitta szeretet mindent begyógyító erejében. A többiek? Nashlin megváltást, Brigham menedéket keresett. Annager és azok, akik elfutottak, feltehetőleg úgy választották a papi hivatást, hogy az ember eldönti, szabó vagy csizmadia akar lenni. Ez csak egy mesterség volt a számukra. Rádöbbent, hogy képtelen gyűlölni Rashiv Kalikant vagy Seregasz kapitányt. Az ő tetteiknek legalább volt értelme. Skilgannon ott állt Csetelin mellett, és kevés hián meggyőzte önmagát, hogy ne tegyen semmit és bízza sorsát a csőcselékre. Akkor azt gondolta, hogy a világ semmivel sem lenne rosszabb hely nélküle. De amikor az undorító pék beledöfött Csetelinbe, valami elpattant Skilgannonban. És akkor szabadjára engedte a sötétséget. Annager testvér óvakodott mellé, és amikor észrevette a kapu előtt heverő tetemeket, az óvó szarv jelét vetette magára.
Mi történt itt, testvér? Suttogta. Nem vagyok a testvéred, felelte Skilgannon.
Ezzel visszasétált a szobájába, és az ágya alól kihúzta keskeny ládáját. Előszedte belőle fehér szaténnal szegett, krém színű, gallér nélküli, s újatlan vászoningét. Ráterítette a pricsre, majd folytatta a pakolást. Előkerült bőrnadrágja és széles barna öve. Ezeket is az inge mellé fektette. Levette magáról vérmocskos köntösét, a földre dobta, és felöltötte a ládából előszedett ruhákat. Belebújt térdig érő lovagló csizmájába, és kicsit dobogott a lábával, hogy szokja. A csizmát szűknek érezte, ami nem volt meglepő, hiszen két éven át csak nyitott sarut hordott. Végül elővette szarvasbőr lovagló zekéjét is. A ruhadarabnak nem volt újja, de ezüst végű, hosszú bőrrojtok lógtak le a válláról. Az ezüst mostanra megfakult és elfeketedett, akár csak a csizmája külső oldalát tértől bokáig díszítő ötöt gyűrű. Belebújt a zekébe, és úgy hagyta maga mögött a szobát, hogy vissza sem nézett. Brigham testvér az udvaron várt rá.
Egy csúnya vágást kapott az apád, de Nashlin összevarta. Szerintem nem lesz semmi baja.
Remek.
Elhagysz minket?
Miképpen maradhatnék Braigen? Még ha nem is öltem volna meg senkit, akkor is tudnák, hogy ki vagyok. Vadászok jönnének, jutalomra vágyó gyilkosok.
Szóval tényleg te vagy az elátkozott?
Igen.
Alig tudom elhinni. A történtek nyilván túloznak.
Nem, egyáltalán nem. Minden, amit hallottál, igaz. Skilganon ezzel otthagyta, és nekivágott az apát szobájához vezető lépcsősornak. Chatelaint az ágyában találta, mellette ott ült Nashlin. A fekete szakálló pap felállt, amikor a férfi belépett és halkan távozott. Az egykori kardmester odalépett a Pritchhez, és lepillantott az idős apát hamusszürke arcára.
Sajnálom, idős testvérem.
Akár csak én, Skilganon. Ezt hittem, hogy az álmomban látott gyertya a szeretet lángja, de nem az volt, hanem egy harcos tüze. Minden, amit eddig tettünk, most bemocskolódott. Mi vagyunk a papok, akik azért öltünk, hogy mentsük magunkat.
Jobb lett volna meghalni odakint?
Igen, jobb lett volna, Skilganon. Vagyis jobb lett volna annak a papnak, aki lehettem volna. Ez az ember viszont, aki most vagyok, hálás ezért a néhány napért, hónapért, évért. Lépj oda, ahhoz a szekrényhez. Lent találsz egy vén pokrocba csavart csomagot. Hozd azt ide.
Skilganon úgy tett, ahogy az apát kérte. Amikor megérintette a csomagot, ösztönösen megérezte, mi van benne, és ettől felgyorsult a szívverése.
Bonsd ki,
utasította Chatelaint. Nem akarom.
Akkor vidd el innen, és gondoskodj róla, hogy megsemmisítsék őket. Amikor először nekem adtad őket, éreztem bennük a gonoszt. Reméltem, hogy megszabadulhatsz a bennük rejlő sötét hatalomtól. Figyeltem a szenvedésedet, és büszkeséggel töltött el az erő, amivel viselted. De nem dobhattam el, és nem is adhattam el ezeket, ahogy javasoltad. Ezzel ugyanis a pestist szabadítottam volna, amúgy is felfordult világunkra. Ezek a tieid, Skilganon. Vidd el őket. Vidd el őket jó messzire innen.
Az elátkozott az asztalra fektette a csomagot, majd kibogozta a csomót és legöngyölte a takarót. Az asztalon ott hevertek a nappal és éjjel kardjai. Az ablakon át betűző napfény megcsillant a faragott elefántcsont markolatokon, és felszikrázott a csiszolt, fekete tokon. Skilganon felvette az ezüsttel szegett hüvelyt, és a markolatok két végét összecsattintva a hátára lendítette a fegyvereket. A csomagban azonban volt még valami más is, egy dudorodó bőrerszény. A férfi felemelte.
28 aranyrak van az erszényben,
szólalt meg Chatelaint.
Ennyi maradt a pénzből, amit a lovadért kaptam. A többiből élelmet vettem a szegényeknek az asza idején.
Amikor idejöttem, tudtad, hogy ki vagyok, idős testvérem?
Igen.
És miért engedted, hogy maradjak?
Nincs ember, akinek ne járna a megváltás. Még az elátkozottaknak is jár. Kötelességünk szeretni a szerethetetlent, hogy ezáltal megnyithassák szívüket a forrás felé. Megbántam-e, hogy befogadtalak? Igen. És megtenném-e újra? Igen. Emlékszel, amikor megkérdeztem tőled, hogy megtennél-e nekem egy szívességet? Tartod még magad az ígéretedhez?
Természetesen.
Braigen testvért mellékénybe küldöm egy üzenettel az egyházi elöljárókhoz. Menj vele, és gondoskodj róla, hogy ne érje bántódás az úton.
Braigen, tiszta lélek, nem tartasz attól, hogy esetleg a gonoszságom megrontja?
Talán így lesz. Ő valóban tiszta és bemocskolatlan. Ugyanakkor sok dologban járatlan, és nem ismeri a világ durvaságát. Ha az oldaladon eljut Melikénbe, és még mindig tiszta marad, attól csak jobb pap válik belőle. Na, ez nem sikerül, akkor jobb, ha a jövőjét az egyház sorain kívül keresi. Most pedig ég veled, Skilganon.
Jobban kedveltem, amikor Lámpás testvérnek szólítottál.
Lámpás testvér ezeken a falakon kívül halt meg, Skilganon. Elmenekült, amikor vért ontottál. Egy napon talán visszatér, és én imádkozni fogok ezért a napért. Most menj, mert puszta látásod fájdalmat okoz nekem.
Az egykori hadvezér nem szólt egy szót sem. Ott hagyta a vén papot, és kilépett az ajtón. Odakint Nashlin várt rá, és megragadta a karját.
Köszönöm neked, testvérem.
Az életedet.
Azt köszönöm, hogy bátorságot adtál a maradásra.
Nashlin felsóhajtott. Nem vagyok filozófus, és talán Chatlinnek van igaza. Talán tényleg fel kellene ajánlanunk szeretetünket a világnak, és hagyni, hogy a világ kitépi a szívünket. Nincsenek válaszaim erre, ember. De ha választhatok, hogy ki éljen ebben a világban, Chatelin vagy az az ostoba pék, akkor tudom, kit választanék. Egyenesen Skilganon szemébe nézett. Bátor ember vagy, és én tisztellek. Merre felé visz az utad?
Először Melikénbe,
és azután?
Nem tudom.
Bárhová vezessen is az utad, a forrás legyen veled.
Attól tartok, hogy nem vagyunk beszélő viszonyban. És vigyázz magadra, Nashlin.